A Biblia ószövetségi részében, az utolsó könyvben, Malakiás könyvével foglalkozunk, és tulajdonképpen ő valóban, tehát Malakiás proféta az ószövetség utolsó ismert profétája volt. De múlt alkalommal Zakariás könyvét gondoltuk végig, láttuk, hogy a fogságból visszatérő első csoportot bátorította, ugye Zorobábel vezetésével tértek vissza, illetve hát ugye ő volt a kinevezett új fejedelem. Malakiás mintegy 80 évvel később élt, és Malakiás könyvében már találkozunk azzal a jelenséggel, hogy miután a visszatérők sok-sok nehézséggel kellett, hogy megküzdjenek, és valahogy az Istenhez való visszatérésük és ragaszkodásuk, ami kezdetben még sokkal erőteljesebb volt, ez úgy meglanyhult, és olyan feddéseket találunk ebben a könyvben, ami azt mutatja, hogy milyen törvényszerű ez, hogy az első szeretet hamar elmúlik, az első lelkesedés az ember életében. Itt már ugyan egy következő, illetve talán még két nemzedék is követte, és ugye az első hazatérőket, és ebben a könyvben már nagyon komoly intések találhatók. Most nem azokat szeretném idézni, hanem elsősorban az Isten válaszát arra, ahogyan a nép élt, és ahogyan szinte vele is vitába szállt ebben az időben. Az első fejezetben olvasunk egy ilyen igét, a második versben. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr. És azt mondjátok, miben szerettél minket? Vagy nem atyafia volt-e Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr. Jákobot pedig szerettem. Érdekes párbeszéd ez. Most nem folytatjuk tovább, de ha valaki elolvassa Malakiás könyvét, ott folytatódnak ezek a párbeszédek, amikor Isten mondja, hogy mi a panasza, és akkor visszakérdeznek, hogy de miért? De mi a probléma? De mi a gond velünk? És akkor elmondja Isten részletesebben is. Tehát azt látjuk, hogy szinte nem is vették észre, nem gondolkodtak rajta, hogy hol is van a probléma. Hogy vajon Istennél van a probléma, vagy őnáluk. Nézzük csak meg, ez a kijelentése mire vonatkozik. Isten azt mondja, hogy én szerettelek titeket. És a nép hogy kérdez vissza? Miben szerettél minket? Mintha azt mondanák, hogy hát igen, mi nem is vettük észre, hogy te szeretsz bennünket. Hát miben szerettél minket? És utána Isten elmondja, hogy de hát ő szerette Jákob. Ugye Jákob is visszakérdezhetett volna, de Jákob tudta, hogy Isten kicsoda, és tudta, hogy amit megenged az életében, a javára engedi meg. Jákob mindvégig hűséges volt, sőt egyre inkább. Ugye ismerjük azt a történetet, amikor győztessé minősítette őt Isten. De hogyha emberileg nézzük, valóban kérdés, hogy Jákobot szerette Isten. De mégis annyi rossz történt Jákob életében. És akkor, hogyha így gondolkodunk, hogy csak azokat szereti Isten, akiknek az életében minden szép és minden jó, akkor itt a kérdés, hogy igen, hát miben szeretted Jákobot? Mennyi nehézség, mennyi küzdelem volt az életében, sőt, mennyi tragédia? Most nem akarom végig sorolni. És Isten azt mondja, hogy szerettem. Tehát nem feltétlenül abban nyilvánul meg, hogy az Isten szeret bennünket, hogy semmi baj nem ér bennünket. Semmi rossz, semmi betegség vagy szenvedés. Az Isten irántunk való szeretetét nekünk a lelkünkben el kell fogadni, tudatosítani kell, és viszonozni, ragaszkodni hozzá, és akkor érezni is fogjuk. Akkor egy olyan lelki békét ad nekünk, ami minden nehézség, minden küzdelem között is elkísér bennünket. Tehát ez már nagyon tanulságos, már ez az eleje Malakiás könyvének, és én azt hiszem, hogy akik most a végidőben élnek, még inkább oda kell, hogy figyeljünk erre a lelki állapotra, mert Jézus azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Ugye mi is kérdezhetjük, hogy és miben szeretsz minket? Hogyha annyi bajunk van, annyi nehézséggel, küzdelemmel kell szembenéznünk. Isten azt mondja, hogy igen, én szerettelek titeket, én szeretlek titeket, és ha ti ezt nem érzitek, akkor nálatok van a probléma, nem nálam. Tehát ezen el kell nekünk is gondolkodnunk, hogy igen, a mi hozzávaló viszonyulásunk az hűlt ki, a bennünk lévő szeretet hűlt ki, nem az Isten szeretete ért véget. De haladjunk tovább, mert jó néhány idézet lesz még. Itt különösen a papokat szólítja meg, és ezt azért is idézem, hogy ugye lássuk meg, hogy Istennek mi volt a célja, terve a papsággal. Ugye az ószövetségi időkben a papoknak közbenjáró szerepe is volt, de ez jelképes is volt. Tehát Jézus Krisztust jelképezte a papi közbenjárást is, és ő az, aki most az igazi pap és főpap, ami számunkra. Az új szövetségben ilyen értelemben nincs papság. Az új szövetségben csak különböző szolgálatok vannak, tehát adta Isten akár az ige hirdetés, a tanítás, a gyámolítás szolgálatát külön-külön más és más hívő embereknek, de a papságot, a közbenjáró papságot, azt Krisztus végzi. De az ószövetségi időkben is volt a papoknak egy olyan szerepe, amit itt olvasnék is, és megtudjátok, hogy azért adtam néktek a parancsolatot, hogy szövetségem legyen a Lévivel, ugye a léviták voltak a papi törzs, illetve a templom szolgálatára rendelt törzs. Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban, békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűntől. Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Tehát itt látjuk, hogy az Ószövetségben is már azon túl, hogy az áldozatokat bemutatták, és bevitték a szentélybe, és ott is azokat a bizonyos napi szertartásokat véghez vitték, ezen kívül tanították a népet. Mégpedig, amit itt olvasunk, ahogyan mondja az Úr, hogy igazság törvényére, hogy a papnak ajkai őrzik a tudományt, törvényt várnak a szájából, ő a seregek urának követe. És sokakat megtérített a bűnből, ezt mondja Isten, hogy amikor hűségesek voltak a papok, akkor végezték ezt a szolgálatukat. Ugye most ne konkrétan Lévire gondoljunk, aki az egyik fia volt Jákobnak. A léviták kiválasztása jóval később történt, ugye Mózes korában, tehát nem Jákob és nem fiai életében. Amikor itt Léviről beszél, értsük rajta a lévitákat, a papi nemzetséget, akiknek ez volt a feladata. És utána mi a panasza Istennek már ebben az időben a lévitákkal kapcsolatban, de ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel. Felbontottátok Lévi szövetségét, azt mondja a seregeknek Ura. Ezt mondja, hogy elhajlottatok erről az útról, és megbotránkoztattatok sokakat a törvénnyel. Gondoljunk csak arra, ugye nem sokkal később már Jézus Krisztus szolgálatában pár évszázad telt el ettől kezdve, és amikor Jézus a földre jött, akkor ő is hasonlókat mondott az írás tudóknak. Ugye nagyon határozott volt Jézus ítélete azok felé, akikről azt mondta, hogy bezártátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentetek be, és akik szerettek volna, azokat nem engedtétek. Elvettétek a tudománynak kulcsát. Tehát azt mondja, hogy nektek az lett volna a feladatotok, hogy másokat tanítsatok, de ti azt a kulcsot elraktátok, elrejtettétek, és nem arra használtátok, amire adatok. Hát ugye már itt olvashatjuk ezt a panaszt, de ez a mai napig is érvényes, amit itt olvastunk, hogy akik az ige hirdetői, tehát akiket Isten ilyen szolgálatra hívott el, és ilyen lelki ajándékot adott a tanítás, az ige hirdetés lelki ajándékát, azoktól ezt nagyon komolyan számon is kéri, hogy hogyan képviselik. Tehát egyenességben, alázattal és az igazság törvényét hirdetve, az igazi tudományt, ahogyan ugye Pál apostol is megfogalmazza, hogy ez az igazi tudomány, az Isten igéjére alapuló tudás. De sajnos most is létezik ez a bűn, amikor valaki nem így képviseli az Isten igéjét, akkor megbotránkoztat sokakat, és elfordulnak akár Istentől is, azoknak a bűnei miatt, vagy azoknak a hamis tanításai miatt, akiket Isten pedig az ő igének a tiszta képviselésével bízott meg. Menjünk tovább az ígéreteihez, Malakiás könyve 3. fejezetétől, itt már több jövendőléssel, proféciával találkozunk. Ez egy olyan profécia, ami ismerős lehet a mi számunkra, mert teljesült is egyrészt, tehát azt mondhatjuk, hogy kettős profécia. Két időszakban kétfajta teljesedése is van, illetve lesz. És hogy miért, arra is mindjárt kitérünk. Ímé elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. És igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Igen, hát hogy miről, vagy honnan lehet ismerős számunkra ez az ígéret és ez az ige? Az Új Szövetségből. Ugyanis Keresztelő János szolgálatakor, amikor a pusztában elkezdett prédikálni, ott olvashatunk erről, hogy az ő szolgálatában teljesült ez az ígéret. Hogy ő az, aki megtisztítja Krisztus előtt az utat, és ő saját magára is vonatkoztatta ezt a proféciát. Tehát ő is így értette, hogy aki majd utána jön, ő az, aki ugye a messiás, és akinek ő nem méltó a sarúja szíját megoldani. Tehát ugye Keresztelő János maga is tudta, hogy ő útkészítő. És hogyan készítette az utat Keresztelő János? Ugye bűnbánatra hívta a népet, hogy megértsék azt, hogy az a messiás megváltó, aki hamarosan megjelenik, a bűntől való szabadulást hozza el. Nem a külső ellenségtől szabadítja meg őket most még, az majd második eljövetelekor fog bekövetkezni. És azért láthatjuk ebben a proféciában azt, hogy nem csak Jézus első eljövetelére, hanem a másodikra is utal. Miből láthatjuk? Amikor például ezt mondja, hogy kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. Ezt Jelenések könyve idézi vissza. Mégpedig közvetlen Jézus eljövetele előtt, akkor azt mondja, hogy eljött a bárány haragja, és kiállhat meg. Kiállhat meg előtte. Tehát erre a malakiási proféciára többször visszautal az Új Szövetség, és akkor ebből is láthatjuk, hogy Jézus első adventje előtt is szükséges volt, hogy az emberek erre felkészüljenek, és Keresztelő János által ezt az útkészítést Isten el is végezte. És Jézus második eljövetele előtt szintén szükség van egy ilyen útkészítésre, hogy mindenkiben tudatosuljon. Egyrészt az, hogy Jézus valóságosan vissza fog térni erre a földre, mert sajnos már a kereszténységen belül is ez teljesen elhomályosult, ez a bibliai tanítás. És az is, hogy erre fel kell készülni. Tehát mindenkit érint, minden embert, azokat is, akik meghaltak, azokat is, akik élnek, azokat is, akik nem hittek benne. És azokat is, akik hisznek, de esetleg már meglanyhult a hitük és az Isten iránti ragaszkodásuk. Azokat is föl kell rázni, és azokat is figyelmeztetni kell arra, hogy hamarosan meg kell állnunk Krisztus ítélő széke előtt. Viszont, hogy van remény, tehát, hogy nem a saját erőnkre kell támaszkodni, és a saját erőfeszítéseink által elérni a bűnfeletti győzelmet, és alkalmassá tenni saját magunkat erre a napra, hanem ebben is segítséget kapunk. Hiszen így folytatódik ez a profécia, és ő, mint ötvös, vagy ezüstisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait. Itt már a Lévi fiaim vajon kit ért, vagy kiket ért az ige. Láttuk, hogy az Új Szövetségben már nincsen papi nemzetség, nincs közben járó papság, viszont Péter apostol azt mondja az egész gyülekezetre nézve, hogy ti pedig királyi papság, megtartásra való nép vagytok. Tehát királyi papság. Papi hivatása van minden egyes kereszténynek. Mindenkinek Krisztust kell képviselnie a még meg nem tért emberek felé. Tehát amikor itt a Lévi fiaira utal, akkor gondoljunk erre, hogy ez mindannyiunkra vonatkozik. És Krisztus az, aki az ő eljövetele előtt megtisztítja az övéit. Ez a tisztogatás, ahogyan itt le is írja, időnként kellemetlen és fájdalmas, mert azt mondja, hogy az ötvös tüze, meg a ruhamosók lúgja. Tehát ilyen hasonlatokat alkalmaz. A tűz az éget, a lúg mar, mind a kettő fájdalmas bizonyos mértékig, de azt mondja, hogy megtisztít. Mindenképpen ez a célja, hogy megtisztítson. Nem az, hogy megsemmisítsen, hanem hogy megtisztítson. Tehát ez legyen mindig előttünk, amikor az életünkben találkozunk ilyen tüzekkel, vagy nehézségekkel, küzdelmekkel, hogy Isten soha nem ártani akar nekünk, soha nem megsemmisíteni, hanem megtisztítani. Sőt, ezt mondja, hogy ott ül, mint ötvös, tehát állandóan figyel bennünket, mert az ezüst tisztításakor állandóan jelen kellett, hogy legyen az ötvös. Nagyon vigyáznia kellett arra, hogy nehogy túl hevítse, de figyelnie kellett arra, hogy minden szennyeződés, minden salak kiégjen belőle. És ugye talán ismerjük többen azt a kis anekdotát, hogy megkérdeztek egy ötvöst, hogy honnan tudja, hogy mikor tiszta az ezüst, tehát mikor ért el a célt. Ugye ott tartotta a tűz fölött, hogy mikor veheti le onnan, mikor egészen tiszta. És már nem kell tovább ott tartania, mert akkor viszont már károsodna. Azt mondta, hogy akkor, amikor meglátom maga benne, meglátom benne az arcomat. Azért szép ez a hasonlat is, mert Krisztus is ezt szeretné. Meglátni saját magát bennünk. Azt írja Pál apostol, hogy mi kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Ugye ez a cél. Ez a célja ezeknek a próbáknak, nehézségeknek, a tüzeknek és a lúgnak, hogy bennünket megtisztítson, és a mi Urunkhoz, Krisztushoz hasonló jellemű hívő emberekké tegyen. És utána már ezt mondja, hogy igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Ugye az Új Szövetségben már nincs is áldozás, tehát amióta lerombolták a jeruzsálemi templomot, azóta a zsidók sem mutatnak be áldozatokat. Tehát itt nyilvánvaló, hogy itt is jelképekkel találkozunk. Amit mi adhatunk az Úrnak, áldozatul Pál apostol azt írja, hogy a ti testetetek szánjátok oda, mint élő, kedves áldozatul az Istennek. Tehát, hogy mindenestől szánjuk oda magunkat neki. És akkor kedves lesz Istennek ami odaszánt áldozatunk, holott hát, ha mi mindenünket odaszánjuk, az, hogy mondjam, nem olyan túl szép és túl jó ajándék, mert nem vagyunk mi olyan igazak és olyan tiszták. Azért adjuk át magunkat Istennek, hogy ő megtisztítson, hogy megszenteljen, hogy segítsen nekünk abban, hogy győzelmes életet élhessünk. Tehát láthattuk, hogy igen, ez kettős profécia, egyrészt beteljesedett Keresztelő János küldetésében, beteljesedett Krisztus eljövetelekor, amikor ő is tisztogatta az ő népét, akik engedték magukat tisztogatni. A tanítványok is néha berzenkedtek és hadakoztak, és nagyon nagy türelemmel kellett, hogy Jézus újra meg újra figyelmeztesse őket, és késztesse őket arra, hogy ne vetélkedjenek egymással. És tanította őket egészen a keresztfáig, és még utána is, a feltámadása után. És volt eredménye, mert tisztított magának egy olyan népet, akik pünköstkor és pünköst után elindulhattak az evangélium üzenetével. És ez a célja Istennek a végidőben is. De menjünk tovább, még egy feddése is volt Istennek, és ígérete abban az időben élő népéhez, és ennek is van tanulsága, 10.-12. versig. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek ura. Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen, és megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek ura. Igen, hát ugye Izrael népe itt már nyilván a fogság után leszokott erről az addig teljesen természetes dologról, hogy a jövedelmüknek a tized részét, ugye a léviták fenntartására mind odaadták. Sőt, tulajdonképpen ennél sokkal többet, mint dupla tizedet is adtak, mert a többit különböző alkalmakkor megosztották a szegényekkel és a jövevényekkel. És ugye az érdekes, hogy így visszatekintsünk Izrael népe történelmére, hogy amíg ők ezt gyakorolták, tényleg igaz volt ez, amit itt mond az Úr, hogy nem lesznek szegényebbek, sőt, áldás lesz az életükön. Ugye Izrael népe, ha úgy igazán kiszámolnánk, hogy mennyit adtak Istennek és az Isten tiszteleti célokra és áldozatokra, akkor a jövedelmüknek majdnem negyed részét. Tehát ahogy mondtam, a dupla tizedet egyrészt, tehát a szegényeknek adták a második tizedet, és plusz mindenféle ugye, áldozatot vittek. És ennek ellenére Izrael népe évszázadokon keresztül kimagaslóan jólétben élt. Tehát nem a királyaik, meg a fejedelmeik csupán, hanem az egész nép jólétben élt. Kivéve, amikor hűtlenekké váltak, és kialakult már Izrael népe között is a gazdagoknak a rétege, de Isten törvényei gátat vetettek ennek. Például a föld tulajdon, föld nem is lehetett tulajdonban, csak kölcsön adta Isten nekik a földet, és ezt mondja, hogy vissza kell szolgáltatni az eredeti tulajdonosának, tehát csak bérbe lehetett venni. De most nem is akarom ezt részletezni. A lényeg az, hogy Isten ezt az ígéretét teljesíti, és most is teljesíti. Tehát attól, hogy valaki Istennek adja a jövedelmének a tized részét, vagy esetleg még ennél többet, mert ugye a rászorulóknak vagy más célokra is ad, attól nem lesz szegényebb, sőt, Isten úgy meg tudja áldani az életét, ahogyan itt ugye ilyen egészen konkrét ígéreteket tett, hogy a kártevőt eltávolítja, és nem lesz, nem megy tönkre, és jó lesz a termés, és ad majd esőt, és azt mondja, és boldognak mondanak majd titeket a nemzetek, és kívánatos földé lesztek. De amikor eljött Sába királynője, és ugye Salamon udvarába, akkor Sába királynője nem csak arra volt kíváncsi, hogy Salamon micsoda nagy pompában él, hanem ő megnézte a szolgák házait is. Mert tudta, hogy azon lehet lemérni, hogy egy nép hogyan éli az életét. Hogy megnézte a szolgák életét, szolgák házait, megnézte, hogy ők hogyan élnek, és utána mondta azt, hogy igen. Na, ez az, hogy a felét sem mondták el nekem annak, amit most én látok és tapasztalok. És mindez ennek köszönhető, amikor az Isten törvényéhez ragaszkodtak, és anyagilag is készek voltak visszaadni Istennek, hiszen tulajdonképpen ez nem adakozás a miénkből, hanem csak visszaadunk egy részt abból, amit Isten nekünk adott. A következő Malakiás könyve 3. fejezetéből még, egy szakasz és egy érdekes párbeszéd, de kezdődik. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr. És ezt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte, azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon, azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Hát tulajdonképpen itt újra visszatér az a kérdés, amit az első fejezetben is láttunk, hogy amiben is szerettél bennünket. Mert azt mondja a nép, hogy hiába való az Isten szolgálata. Mi haszna, hogy megtartjuk a törvényeit? Hát a kevélyek is gyarapszanak, és milyen jó dolguk van, pedig gonoszul élnek. Gondoljuk csak át, hogy nem fordul meg néha nekünk is a fejünkben, hogy az a sok alávaló, gonosz ember, meg akik csalnak, lopnak, hazudnak, ugye ezt sokszor úgy az ember látja, hallja innen, onnan, hírekből, stb. És mégis gyarapszanak, és mégis Isten megengedi azt, hogy évekig, évtizedekig folytassák ezt a hazug és gonosz életet, és minden rendben van. És még csak nem is betegek, és nincsenek is olyan küzdelmek, mint nekünk. Hát ez hogy lehet? És hogyha mi nem ismerjük igazán Istent, és nincs igazi közösségünk vele, akkor lehet, hogy bennünk is megfordul ilyen gondolat, hogy hát akkor hiába való nekünk Istent szolgálni. Mi haszna? Látjuk ezt a kifejezést? Mi haszna? Érdemes nekünk egyáltalán ragaszkodni Istenhez? Miért adta nekünk Isten a törvényeit? Nem a mi javunkra. Nekünk jobb, hogyha tiszta lelkiismerettel élhetünk. Ha nem lopunk, az nekünk jobb. Lehet, hogy nem leszünk gazdagabbak másoknál, de mégis nyugodtan tudunk aludni. És sorolhatnánk tovább. Ezt mondja, mi haszna? Mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit? Azért azt hiszem, hogy el tudnánk sorolni, hogy mi haszna. Mennyivel jobb így élni, hogyha nem csak ismerjük, hanem valóban egyet is értünk az Isten akaratához, Isten törvényével. És utána folytatja, és ez is érdekes, amit mond, hogy az Úrnak tisztelői tanakodnak egymással. Tehát, hogy nem azok, akik kétség bevonják, hogy egyáltalán van-e értelme Istennek szolgálni, hanem akik az Úrnak tisztelői, azok elgondolkodnak rajta, hogy azért, hát mi mégiscsak mindennek ellenére, ami ebben a világban van, a tiszta, az igaz utat akarjuk követni. És az Úr pedig mit teszek közben? Az Úr pedig figyel és hallgat, és egy emlékkönyv iratik. És ebbe a könyvbe ebben beíratnak egyeseknek a nevei. De akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Tehát sokszor így tűnik, hogy Isten mintha nem tenne semmit, vagy nem lépne közbe, de Isten valamit tesz azért közben. Figyel és hallgat. És ír egy könyvben. Följegyzi, hogy ki hogyan gondolkodott, ki hogyan cselekedett. Igen, a kevélyek és a gonosztevők is egy másik könyvben. Az ő cselekedeteik is föl vannak jegyezve. Minden. A mennyben minden. Még a titkos dolgok is rögzítve vannak. És milyen napról beszél, amikor azt mondja, hogy azon a napon, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, kedvezek nekik, amit kiki kedvez a maga fiának. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és gonosz között. Tehát amikor már, azt mondja, hogy tulajdonom már lesznek. Igen, a legvégső időszakban azt mondhatnánk, hogy még csak nem is kell megvárni, mire Jézus eljön, még az előtt is. Tapasztalhatjuk ezt, hogy igen, van különbség az igaz és gonosz között, mégpedig látható különbség, és Isten áldása megmutatkozik az ő szolgáin. És akik nem szolgálják őt, azoknak pedig hát bizony már ezen a földön leáldozóban van a sorsa. De majd erről a napról a folytatásban is olvashatunk. Tehát azt mondja, hogy azon a napon, amelyet én szerzek. Tehát így itt folytatódik a negyedik helyezetben, mert ímé eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja. És megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek, Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. És kimentek, és ugrándoztok, mint a hizlalkók. Milyen különleges ez, ugye két versben, két mondatban tulajdonképpen leírja azt, ami a végső ítéletnél történik. Egyrészt azt mondja, hogy a gonoszságot, a bűnt, azokkal együtt, akik ragaszkodtak a bűnhöz, azokkal együtt, ezt mondja, megégeti az eljövendő nap tüze. A Jelenések könyve a tűznek tavát a második halállal azonosítja. A végleges, teljes megsemmisítés. És utána ír az a föld újjáteremtéséről. És utána mondja ezt, hogy és feltámad néktek az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyaja. Tehát a teljes gyógyulás nem csak a lelkünknek, nem csak a hitünk megerősödése, nem csak a bűnfeletti győzelem, hanem a teljes gyógyulás, a fizikai újjáteremtés is. Ez Krisztus második eljövetele után történik. Az igazak feltámadásakor, és az élő igazak elváltozásakor. És valóban gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Különben ez egy nagyon szép hasonlat, lehet, hogy kicsit furcsán hangzik itt, hogy kimentek és ugrándoztok, mint a hizlaltókok. Lehet látni ilyen is videókat, hogy amikor kiengedik a rabságból bizonyos állatokat, hogy tudnak örülni. Igen, még ezek a szarvasmarhák is, hogy tudnak örülni, és hogy tudnak örömükben ugrándozni. Hát ezt a hasonlatot mondja itt, hogy amikor az ember ezt kifejezi, ezt az örömöt, hogy végre teljes a szabadulás, teljes a gyógyulás, végre nincs bűn és nincs bűnös, és feltámadt az igazság napja. De van még egy ígéret, itt valaki első könyve végén, legutolsó két vers. Ez pedig azért érdekes, mert ugye itt fejeződik be az Ószövetség. És lényegében így kezdődik az Új Szövetség, majd ennek a teljesedésével. Ez is kettős profécia különben. Kettős a teljesedése is. Ímé én elküldöm néktek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal. Ugye itt is mit mondhatunk a teljesedésről? Az első teljesedése Keresztelő János szolgálatában volt szintén. Hát ő volt az útkészítő, és ő rá mondja maga Krisztus, hogy ha tudni akarjátok, akkor Illés ő, aki eljövendő. Nyilván nem arról van szó, hogy Illés próféta visszatért a mennyből, hiszen Keresztelő János ugye megszületett földi szülőpár gyermekeként, hanem arról van szó, hogy Illés lelkével és erejével, amit ugye ki is mondott az angyal, amikor mielőtt megszületett volna Keresztelő János. Tehát azt a szolgálatot végezte, hasonlót Illés prófétához. Mielőtt Krisztus eljött volna. És mielőtt Krisztus másodszor visszajön, szintén beszél a Biblia ilyen útkészítésről, ilyen illési, prófétai útkészítésről, hogy az Isten országának evangéliuma eljusson minden emberhez, és minden ágazathoz, nyelvhez és néphez eljusson az az üzenet, hogy eljött az ő ítéletének órája, hogy eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát ez a profécia fejezi be az Ószövetséget, és hát valóban méltó befejezése, hiszen itt már valóban ennek a beteljesedése következik. Hogy amikor azt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét az atyákhoz, a keresztelő Jánosnak, vagyis az édesapjának tett ígéret szerint azt mondja az angyal, hogy az engedetleneket az igazak útjára fogja egyengetni. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt megbékélnek egymással nepán emberek vagy nemzedékek, hanem arról is, hogy az engedetleneket is visszatéríti, visszafordítja a mennyei atyához. A fiakat visszatéríti. Tehát itt zárnánk be akkor az Ószövetséget is, és Malakiás könyvének a tanulmányozását.